Véget ért a műanyagmentes július, a kezdeményezést az ökogyülekezeti mozgalom is támogatta, de referensük Szűcs Boglárka azt mondja, nem elég csak egyetlen hónapig figyelni az egyszer használatos műanyagok elhagyására. Az ökogyülekezeti mozgalom számos ajánlást tesz a református gyülekezeteknek, hogyan tehetnek ők is a hulladékok csökkentéséért és a környezetvédelméért. Ezek mellett arról is beszélgettünk Szűcs Boglárkával, hogy mit gondol az új kezdeményezésről, a multimentes augusztusról. Az ökogyülekezeti mozgalom hogyan viszonyult magához a műanyagmentes július kezdeményezéshez? Tudtátok ezt támogatni? Kiálltatok-e mellett?
Igen, mi nagyon szeretünk minden, vagy nagyon hasznosnak találunk minden ilyen kezdeményezést, ami sok embert megmozgat. Természetesen ezek, főleg, hogyha internetes felhívással párosulnak, akkor nagyon sok emberhez elérnek. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy mindenképp célszerű az ilyen kezdeményezéseket támogatni. Másfelől viszont ez egy hónapra szóló felhívás volt, amit mindenképp kritika kell, hogy érjen a részünkről, hiszen ez nem jó, hogyha egy hónapra figyelünk oda a környezetünkre, vagy annak is csak egy részére, hanem azt szeretnénk elérni, hogyha például a műanyagmentes július az akár január 1-től december 31-ig tartana. Tehát egy egész éven átívelő, igazából átgondolt és szemléletformáló kezdeményezés mellé tudunk mi jó szívvel odaállni.
Szerinted több embert foglalkoztatott-e ez idén, mint a korábbi években?
Minden bizonnyal, mert nagyon sok helyen lehetett erről a felhívásról hallani, és mint minden ilyen internetes kihívás, ami valami jó dolog érdekében zajlik, az tényleg egy hasznos dolog. Ez nem egy intellektus pótlék, vagy nem egy olyan dolog, ami mellett ne lehetne könnyen kiállni. Az árnyoldala, amit említettem, az számunkra az, hogy nagyon nagy a kockázata az ilyen felhívásoknál annak, hogy esetleg valaki úgy érzi, hogy most egy ilyen ügy mellé állt, és ezzel tulajdonképp már úgymond ki is pipálta a jó cselekedeteket a környezet érdekében, vagy a teremtésvédelmének érdekében. Tehát a pedagógiai oldalról tekintve mindenképp azt tartanánk igazából üdvözítőnek, hogyha ez egy sokkal átgondoltabb kampány lenne, és nem csak egy hónapra szóló felhívás. De természetesen mindenképp jó dolog, persze, szóval mi is így gondoljuk.
Na de vajon hogyan lehet motiválni az embereket, hogy ne csak egy hónapig figyeljenek a környezetvédelemre, és például arra, hogy amennyire csak lehetne használjanak egyszer használatos műanyagot? Szerinted hogyan lehet motiválni? Most hallják ezt a beszélgetést a hallgatóink, hogyan motiváljuk őket, hogy folytassák ezt augusztusban is?
Az első gondolat, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, az a rendszer szintű gondolkodás, de nyilván ez a legnehezebb. Van egy nagyon jó kis ajándékunk, amit szoktunk adni olyan embereknek, akik például játszanak velünk, vagy részt vesznek valamilyen programunkon. Ez egy kicsi vonalzó, ami egyúttal könyvjelző is, és egy nagyító van rajta, bárkinek a táskájába bármikor belefér, és pontosan arra szolgál például, hogy nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Nem tudom, biztos észrevetted te is, hogy ha bemész egy üzletbe, és valamilyen terméknek az összetételét szeretnéd megismerni, hát bizony szükség van erre a nagyítóra, mert alig-alig lehet látni, és ez sajnos rendszer szinten is igaz, hogy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz átlátni a folyamatokat, de ahhoz, hogy megértsük a világ működését, ahhoz feltétlenül szükség van arra, hogy ismereteket próbáljunk meg magunkévá tenni. Iskolán kívül, vagy iskolai keretek között, de a tájékozódás ezekben a témákban elsődleges szempont lehet.
És mit kellene látnunk a termékeken ezzel a nagyítóval? Mire gondolsz most, hogy hulladékra vagy a beltartalomra gondoltál?
Én a beltartalomra is gondolok, és természetesen a csomagolóanyagra is. Hogyha már itt a műanyagmentes júliusról van szó, akkor a csomagolóanyagok mindenképp előtérben vannak, mert hogy a megtermelt műanyagoknak a felét csak egyszer használjuk. Gyakorlatilag egy műanyag szatyor átlagos használati ideje a kimutatások szerint, statisztikák szerint 12 perc. Egy átlag amerikai évente 120 műanyag palackot dob ki, tehát gyakorlatilag megveszik, kiüríti a tartalmát, vagy veszünk valamilyen lédigárút, krumplit, hagymát, bármit, és egyszer használjuk azt a nejlonzacskót, amit erre a célra leszakítottunk a hengerről. Mindenképp fontosnak tartanám azt, hogy például a csomagolóanyagokat csökkentsük. Ezt egészen egyszerűen meg lehet egyébként tenni. Most egyre nagyobb divat, ez csak egy ötlet, de nyilván számtalan más is van, de egyre nagyobb divat a nejlonzacskókat kiváltó kis zöldséges zsák, ami textilből készül, átlátszó többnyire, és a pénztárnál ugyanúgy elfogadják, mert hogy látni lehet, hogy milyen tartalomra rejtőzik benne.
csomagolóanyagokhoz még annyit, hogy akár ezzel a nagyítóval azt is láthatjuk a termékeken, hogy a csomagolás az milyen típusú műanyagból készült. Ahhoz persze ismerni kell ezeket a kódokat, és ez, szerintem ez is rendszer szintű probléma, hogy nem tudjuk, hogy mit jelölnek ezek a jelzések, mert hogy van olyan műanyag csomagolás, amit újra lehet hasznosítani, meg van olyan, amit nem lehet újra hasznosítani. Nyilván ez sem mindegy.
Így van, teljesen egyetértek, de ebben eligazodni az az igazság, hogy még egy szakmabelinek sem egyszerű feladat, tehát igazából inkább az egyszer használatos egyutas műanyagok kerülését szoktuk javasolni. Nyilván nem a műanyaggal magával van baj, hiszen a műanyagot, hogyha tartós használatra szánjuk, tervezzük, akkor egy nagyon hasznos dolognak mondhatunk, tehát akár különféle protéziseket, bármilyen segédeszközt is készítenek belőle, és vannak nagyon tartós. Kedves tanástagunk kedvenc példája például a Lego. Hát gondoljunk bele, hogy a Lego játék az hány generáción keresztül kedves eszköze a gyerekeknek. Tehát, hogy nem magával a műanyaggal van a gond, hanem azzal, ahogy mi használjuk. De csak néhány riasztó adatot. Egyébként ez lett volna a másik, amit mondok, mert a rendszer szintű gondolkodás nyilván nehezebb, meg a dolgok mögé nézés, de érdemes tájékozódni akár adatokról is, és ezekhez most már egyre könnyebb hozzáférni. Például sokat lehet mostanában hallani a mikroműanyagokról. A mikroműanyagok azok a nagyobb műanyag polimer láncoknak az egységre lebomlásával keletkeznek, és nem annyira régen jutott ez így a köztudatba, hogy gyakorlatilag teljesen körbevesznek most már bennünket az élő természetben is, tehát a vizekben, a talajban és a levegőben is nagy mennyiségben, nagy arányban találhatók meg. Csak egy adatot mondok, hazai ásványvizekben mérve egy-egy palackban 20-25 darabot találtak, vagy a tavalyi Rábában, Dunában, Balatonban való méréseknél mindenhol kivétel nélkül találtak. A levegőben is nagy mértékben, tehát nagy arányban található, és ezt belélegezzük, szóval a mi szervezetünk is gyakorlatilag ezekkel tele van, és számos problémát okoznak, mert helyi gyulladásokat tudnak például a vékony bélben a bélbolyhoknál okozni, és ezeket nem is igazán tudjuk kimutatni, mert nem lehet detektálni a ma létező diagnosztikai eszközökkel.
Köszönöm az adatokat. Beszéljünk egy kicsit a fiatalokról, akik az utánunk jövő generációkról, hogy ők vajon máshogy állnak-e majd mindehhez, mint a mostani döntési pozícióban lévő emberek. Ide hozhatjuk a beszélgetésbe, hogy a néhány nappal ezelőtt véget ért csillagponton ott volt az ökogyülekezeti mozgalom, találkoztatok fiatalokkal. Mi a benyomásod, hogy máshogy gondolkodnak-e, mint a ma kor döntéshozói?
Egyrészt van egy ilyen kontraproduktív hatása a nevelésben elhangzott kicsit riogató, kicsit drámai adatoknak, tényeknek, és sokszor úgy érzik, azzal találkozom a gyerekeknél, és sokszor úgy érzik, hogy úgysem nagyon tudnak mit tenni. Ez nyilván a felnőttekre ugyanúgy igaz. Másrészt pedig igazából a folyamatok rendszer szintű áttekintéséhez azért ők sem jutnak el feltétlenül az oktatási rendszer kijárása közben. Tehát ezért említem azt, hogy az egyéni érzékenység az nagyon változó. Én azt gondolom, hogy a műanyagmentességhez, vagy egyáltalán a környezettudatossághoz nagyjából két út vezet. Az egyik az a nagyon belülről fakadó, mélyről belülről fakadó elköteleződés, ami egy keresztény emberben, egy hívő keresztény emberben előbb-utóbb könnyen felébreszthető, vagy magától is elindul ezen az úton. Mindenki keresi a saját útjait, hogy hogyan tud egy kicsit környezettudatosabban, teremtésvédőbb módon élni, hiszen a Szentírásnak nagyon-nagyon sok olyan olvasata van, és nagyon sok olyan parancsolata is, ami arról szól, hogy mi gondos őrizői kéne, hogy legyünk a teremtett világnak. Másrészt viszont nyilván a gazdasági ösztönzők, vagyis olyan megoldások, amik például olcsóbb megoldások, vagy kedvezmények adása a lakosság részére, az lehet egy nagyon jó út, és a direkt tiltás, ezt nem lehet kihagyni, tehát sokszor a felülről jövő intézkedések azok, amik sokat segítenek egy-egy ügy érdekében.
Szerinted, és te hogy tapasztalod, a hit segít-e oldani a klímaszorongást?
Azt gondolom, hogy a hívő emberek felelősségének a felébresztése az egy természetes úton indítja el az embereket. Tehát, hogy előbb-utóbb úgy tekintenek erre, mint egy feladatra a sok más keresztény hívő emberként kapott feladatunkra, és nem feltétlenül gondolnak arra, hogy most ezt érdemes, nem érdemes, tehát ez nem egy mérlegelési folyamat. Egyébként nagyon érdekes, hogy ahogy beszélgetünk az emberekkel, főleg most így a nyári fesztiválokról hazatérve rengeteg ilyen élményben volt részünk, vagy nagyon evidensnek tartják a hívő emberek, vagy pedig meglepően és meglehetősen távol a keresztény mindennapoktól ezt a feladatkört, tehát a teremtett világgal való gondos bánásmódunkat. Viszont úgy látom, hogy azok, akikben felébred ez a fajta felelősségtudat, ők nagyon gyorsan megtalálják magukat a saját útjaikat is. Mi szoktunk adni ötleteket, de elsősorban arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy keressék azt, hogy ők hogyan tudnak változtatni. Már csak azért is egyébként, mert itt Magyarországon is mi annyira nagyon sokféle környezetben élünk. Ha csak azt nézem, hogy például ökogyülekezeti címre kik jelentkeznek, lehetnek vidékiek, városiak, ennek is nagyon sok válfaja van, másfajta problémák, más jellegű környezet, más jellegű lakosság az, aki mi körbeveszi őket. De hogyha valaki ötletekre vár, például akkor ebben mi nagyon szívesen segítünk.
Most nem kérem, hogy az összes ötletedet mondd el, de ha már feldobtad, akkor mondjuk egy-egyet emelj ki, kérlek, amit mondjuk gyülekezeteknek javasoltok, meg amit egyéneknek javasoltok.
Az egyutas eldobható anyagoknak a használatát az teljesen ki kell zárni. Tehát, hogy ez nem is kérdés, mindenképp el kell kerülnünk. Így például a régi gyülekezeti gyakorlat, jó gyakorlat, hogy üveg, poharakat, porcelán, asztalneműket használunk. Ez nagyon könnyen visszahozható. Sajnos már kényelmi szempontokból sok gyülekezetnél látjuk azt, hogy eldobható poharakat használnak például gyülekezeti rendezvényeken. Ennek egyébként egy köztes kiváltó lehetősége, hogy repoharakat rendelnek közösségek, vagy akár tőlünk is lehet egyébként kölcsönözni. 500 darabot tudunk kölcsönözni rendezvényekre. Ezeket nagyon sokszor, tehát ezek gyakorlatilag 200 alkalommal lehet őket használni. Egy üvegnek még ennél is sokkal, de sokkal hosszabb tud lenni az élettartama. A szívószálat az teljes mértékben el kéne kerülnünk. Lehetne kulacsot hordani mindenhova, mondjuk ennél is nagyon kell vigyázni arra, hogy ne legyen olyan műanyagból ez a kulacs, amiből könnyen kioldódnak akár ösztrogénszerű hormontartalmú anyagok, vagy olyan anyagok, amelyek rákkeltőek, sajnos UV hatására ezek könnyen beleoldódnak a folyadékokba, ami bennük van. Az étkeztetés amúgy tényleg az egyik központi kérdés, mert az nagyon-nagyon nagy a hulladék, vagy a környezet terhelése. Ne kérjük egyszer használatos műanyag evőeszközökkel meg tároló edényekbe. Főleg ezek a polisztirén habosított anyagok, azzal gyakorlatilag nem is tudunk mit kezdeni, és nagyon népszerűek mégis az ételszállító cégeknél azáltal, hogy jó hőtároló tulajdonsággal rendelkeznek. Vagy a kozmetikumok, ez is egy új kérdés, most nagyon gyakran lehet róla olvasni, hogy ne használjunk olyan kozmetikumokat, amik mikroműanyagokat, ilyen úgynevezett pici kis gyöngyöket tartalmaznak, például a bőrradírokban gyakran lehet ilyeneket találni. Vagy egyszerűen csak gondoljuk végig, és én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a gyökere az egésznek. Gondoljuk végig, hogy valójában mire van szükségünk. Mi az, amire tényleg szükségünk van.
Visszaugorva egy kicsit a beszélgetés elejére, ugyanis ugye említetted, hogy az a kritikátok a műanyagmentes júliusról, hogy egy hónapig tart, és erre itt egy újabb kihívás, ezt nem tudom, láttad-e már, olvastad, de hogy multimentes augusztust hirdettek, ami azt jelenteni, hogy a különböző multinacionális vállalatokat bojkottálják az emberek, részben azért, hogy hogyan készítik el a termékeiket, részben pedig épp az eldobható csomagolás miatt, mert hogyha mondjuk nem egy multinál veszünk valamit, hanem a piacon, akkor sokkal könnyebb elkerülni a plusz-plusz fölösleges csomagolásokat. Erről mit gondolsz?
Az etikus vásárlás az egy nagyon közkedvelt témája most a keresztény gazdasági köröknek. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van még. Egyébként most úgy tűnik, hogy ebben a következő tanévben indul is egy ilyen szak, például a Corvinus Egyetemen, mert hogy annyira nagy szükség lenne arra, hogy ez a fajta keresztény etikai erkölcsi hozzáállás vagy platform, ez megjelenjen a gazdasági világban is. Ha átgondoljuk, hogy mivel jár egy-egy olyan terméknek a beszerzése, ami például a harmadik világban állítanak elő. Nagyon jó példa erre a különféle okos eszközeinknek a környezeti kára. Annyi minden káros, kedvezőtlen dolog tapad egy-egy okos eszközhöz, hogyha mindezeket belekalkuláljuk például a kütyűinknek a valódi árába, akkor az egy rendkívül drága termék lenne. Kezdve a környezeti károkon, ugye van egy kitermelési kockázata ott helyben, ami például a biomassa felhasználás, mondjuk egy bányánál a különféle támaszoknak az előállítása, kitermelése, ezeket egyébként ott hagyják. Olyan termőföldeket tulajdonítanak ki, ami a helyi lakosságnak a megélhetését biztosítaná, de gyakorlatilag még csak a föld ellenértékét sem kapják meg, és utána mezőgazdasági termelés már nem tudott folyni. Gyakorlatilag kényszermunka, vagy nagyon-nagyon alulfinanszírozott, nagyon alacsony bérért történő munkáltatás zajlik, teljesen szabálytalan munkaügyi, biztonsági körülmények között, gyakorian gyerekmunka, olyan anyagok szabadulnak föl, vegyi anyagok, amelyek nagyon károsak a környezetre, és ezeket nem kezelik, és még sorolhatnám, és akkor utána rengeteg szállítás, amivel jár, hogy mondjuk Afrikából a koltánt, ami például az okos eszközökhöz nélkülözhetetlen, elszállítják Kínába, ott feldolgozzák, és úgy kerül Európába, vagy Észak-Amerikába, vagy Ausztráliába, tehát ennek aztán a szállítási környezet terhelése is, és utána maga a profit, hát ez nyilván nem kell említsem, hogy az a kereskedőnél marad, és az egész láncolat, ez a folyamat, ez olyan kedvezőtlen társadalmi folyamatokat vagy helyzeteket tart fenn, ami gyakran például polgárháború kapcsolódik az ilyen ásványoknak a kitermeléséhez. De ugyanezt elmondhatnánk a textiliparról is, aminek a döntő többsége például Kínában zajlik, vagy Indiában, és a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a világon. Ugyanígy gyerekmunka, kényszermunka, nagyon alul finanszírozás és egyebek társulnak hozzá. Ez óriási környezetterhelés és nagyon komoly társadalmi, etikai kérdéseket is vet fel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogos kezdeményezés. Egyre több olyan törvényhozás is alátámasztja ezt egyébként, hogy hála Istennek most már Európában egyre jobban foglalkoznak ezzel, tehát például 2021-től az okos eszközök legnagyobb részét, most ezt erre nem emlékszem egész pontos adatra, de nagy részét már csak ellenőrzött beszerzési forrásból származó ásványokkal és egyebekkel lehet megvásárolni. Tehát hogy az egész láncolatot figyelik, és már nem csak magát a gyártási folyamatot.
Köszönjük szépen a beszélgetést Szűcs Boglárkának, az Ökogyülekezeti Mozgalom referensének.